Gyerekek, szeretnék hozzátok szólni. Először kérlek benneteket, gyertek ide ki. Gyere valamikám, Zsófikám, gyertek, üljetek le. Most nyáron többször voltam strandon, és régebben is emlékszem rá, amikor a gyerekeket láttam strandon, akkor kimennek a partra, ahol a homok a parttal összeér, és mit szoktak csinálni? Ki vagyok már ilyen helyzetben? Vízparton, homok, sár. Volt ilyen? Bence, mit szoktál csinálni? De nem vissza vízre. Hát én így be szoktam menni, ők így bemennek, de ott a part és a homok találkozásánál elkezdenek a gyerekek homokozni, pontosabban sarazni. És elnéztem, hogy órákon keresztül gyúrják a sarat, órákon keresztül. Az a balatoni iszak, ugye úgy jól összeáll, és amikor így megemeljük, akkor egy szépen csorgatják le, és akkor képzeljük, hogy így fel tud emelkedni egy kis toronyszerűvé. Szegénység nagyon küzdön magával. Mint egymással szoktuk dobálni is, igen. Hát képzeljük el, hogy megfigyeltem azt, hogy a gyerekek ilyenkor nagyon sokan, akik már kicsit nagyobbak, elkezdenek építeni valamit. Miket szoktak építeni? Várat például.
Meggyöngyöket.
A víz alá szoktak ilyen gödröket. Igen, volt nálunk egy kislány 2 héttel ezelőtt, együtt voltunk pár napot az anyukájával, és ő nagyon szeretett ilyen kis mélyedéseket csinálni, és összekötötte a Balatonnal, és hol leengedte a vizet, hol beengedte a vizet, ilyen kis gátakkal. Igen. De láttam,
hogy... És mindig belép,
jó. Tiszta sarak a gyerekek, de ezt nagyon élvezik. Én is, amikor figyelem őket, mindig élvezem őket, sokszor lekérdelem mennyit, és én is játszok velük. No, hát gyerekek, sőt, látom olyan gyereket, és képzétek el, aki elkezdett szobrot csinálni előre. Egy emberi alapot. Szeret így szobrászkodni a földre, anyagra, sárra? Láttátok már ilyen helyzetben, Jézus?
Nem láttuk, de...
Nem látta?
Ő
is így formál bennünket. Képzeljétek el, a gyűrűkertbe, amit elkészített, Édennek hívták, minden kész volt, növények, állatok, az ég, a föld, az időjárás nagyon kellemes volt, nem volt se ideg, se meleg, pont olyan volt, ami megfelel az embernek, de nem volt ebben. És Jézus nekiáll a földből, az agyagból, a porból formálni egy emberi testet. De a gyerekek, ahogy formálják az agyagból a testeket, vagy a várat, a belső részében nincs semmi, csak egy tömör anyag. De akkor azt figyeltem szobrászokat is, hogy faragtak, mert én ilyen művészeti iskolában jártam, és szobrászokkal is voltam kapcsolatban. Ha már rájtanak a faragját, a belsője egy tömb, nincs megmunkálva, és a külsője van megmunkálva, nagyon szépen lecsiszolva, hogy egy emberi szobrot készítenek, de benne nincs élet. És Jézus a legnagyobb gonddal, a legnagyobb figyelemmel egy olyan szobrot készített, agyagból, földből, aminek a belső részei is megvoltak. Szinte elképzelhetetlen, hogy hogyan készítette, ugye? Egy csodálatos gondolkodás volt. Kézművesnek nevezi a Biblia. Sőt, maga Jézus önmagát kézművesnek nevezi, pedig szépen elkészítette ezt a szobrot. Belső ereket, a csontokat, az inakat összeillesztette valami különleges isteni képességgel, a szemet megformálta, a fület, a szájat, a hajat, képzétek el Ádámnak a haját, nem is tudom, hogy tudta megcsinálni borból, de azt írja a Biblia, hogy a földnek az elemeit használta fel, és nem olyan durván, mint egy szobrász, hanem hihetetlenül finom, az anyag legfinomabb elemeiig lehatolóan megalkotta ezt a szobrot. Egy gyönyörű alkotás, ami még hozzá is hasonlított. De élettelen volt. És akkor mit csinált Jézus? Hogy lett élővé ez a szobor? Zsófi, mit gondolsz? életnek a lehetőt. Abban a pillanatban, amikor ezt tette, megrezült a szobor, elkezdett dobogni a szíve, elkezdett lélegzetet venni, és élt. Feltartottak a szemek, értelem csillogott benne, csodálatos felfedezés volt, hogy ki ő is. Az első pillantás, amit látott, a Jézus arcát, amit fölé hajolt, ez volt az első pillantás. És meglevelt az ember. És egy csodálatos teste volt, azt mondja a Biblia, tökéletes volt ez a test, nem volt benne semmilyen betegség, semmilyen gyengeség, semmilyen romlandóság, tökéletes volt, és felállt, és működött, és jött, ment, és élvezte, hogy él, és ott volt Krisztus, aki ez hasonló volt ez a emberek, őt. Az első ember? Ádám, ugye? Aztán lett Éva is. És ezt a csodálatos testet, hogy megalkotta a Jóisten, élvezte az ember, hogy egészséges, és képzétek, hogy olyan képességei voltak ennek a testnek, ami az örökké valóságon keresztül való életre alkalmassá tette. Úgy tudod gondolkodni, olyan volt az agya, a Biblia ide erről, egy másik könyvben, ami az egész örökké valóságon keresztül tud fejlődni, gondolkodni, növekedni, felfogni dolgokat, hihetetlen, különleges dolgok van itt a fejünkben, amit agynak hívnak, ami aztán sajnos a bűn miatt elmaradt. Gyerekek! Azért tetszem fel nektek ezt a kérdést, mert Jézus alkotta ezt a mi csodálatos testünket, és ő azt szeretné, hogy becsüljük meg ezt a testet. Azt szeretné, hogy gondozzuk, ápoljuk, figyeljük, csodálkozzunk rajta. Többször elmondja a Biblia, hogy mi hatalmasak a te műveid, és csodálatosak a te alkotásaid. Kérdezem tőletek valamit ilyen, hogy te szoktál-e csodálkozni azon, hogy mozgó kezed? Még ezt esetleg volt, ugye? Volt már úgy, hogy eltörött valamelyik kezed lábad? Van utána. Hát. Milyen szerencsés fiatal. Még nem törött el kezed lábad? Valamelyik kezed már törött el? Egyik ütök meg sem? Hát kérdezik, én is 58 éves koromban kellett, hogy eltörjem a kezemet. És amikor... De képzeljétek el, amikor eltörött a kezem, akkor... Éppen, hogy csak így tudtam emelni, és nem tudtam a kórházba, és valami félelmetes érzés volt az, és valami félelmetes érzés volt az, hogy nem tudom mozgatni a kezemet. Nem tudom mozgatni a kezemet. És akkor érzékeli az ember, hogy milyen különleges a kérdés, hogy egy kézzel kellett mindent csinálnom. Nem tudtam ezzel a kézzel, meg kellett a bal kézzel. És bal kézzel cselekedni, ez nagyon nehéz volt. Igen, és nem tudom írni. Aztán kérdezek el, volt egy kedves testvérünk, a Német Péter, nem tudom, tudjátok, hogy egyszerűen, hogy ügyesebb kell a helyzetben, hogy két könyöket tört el, és mind a két keze be volt gipszelve, és volt képzeljük el. Nem akarom érzetelni, hogy hát ez, hát hogyan kell lehet így élni, hogy el van törve a lennem keze, és nem mondom mi. Na de ezt csak azért mondom el, mert a Jóisten azt szeretném, hogy csodáljuk a mi testünket, hogy gyönyörködjünk benne, hogy Isten megalkott, és milyen szépnek. Olyan titok vannak a szemben, például képzeljétek el, megfigyeltek a tudós, hogy 3 millió külön önálló egység van benne, ami működik. Ez lenyűgöző. Csodálatos. Ti is becsüljétek meg a testeteket, és adjatok hálát érte Jézusnak, hogy működik a kezetek, lábatok, a szívetek, hogy dobog a szívetek, hogy lélegeztek. Gyerekek, és azt szeretné Jézus, hogy azt a testet úgy becsüljétek meg, hogy a törvényeit ismerjétek meg, szüleitekkel erről beszélgessetek, és tartsátok meg. Van tudtok valamilyen törvényét a testnek? Amit ha nem tartod meg, akkor mi következménye lesz? Ne szív cigarettát. Miért te már cigarett teszel? Nem csak hallottad, hogy más.
Igen. Én csak ilyen
Ezt ne is próbáljátok, hogy gyerekek nagyon káros, és nagyon sokan, amikor kipróbálják az emberek, sokan rám szoktak. De például arra gondolom, hogy ha későn fekszel le, akkor mi lesz a következménye másnak? Fáradt leszel, és nyűvös leszel, és rossz kedvű leszel, és erőtlen leszel. Tehát azt mondja a Jóisten, hogy időben feküdjünk le. Aztán. Vannak gyerekek, akik például egész nap számítógépeznek. Mobiltelefonáznak. Görnyedtel fölé, milyen lesz a tartásuk? Tessék? Görbe. Ugye? És rossz levegő vannak. Van a gyereje, ami szinte soha nem mozogra. Tehát a mozgás, a napfény, a levegő nagyon fontos. Van a gyereje, aki soha nem menne napfényre. Vagy képzeljétek el, az a kisnál, aki nálunk volt két évvel ezelőtt, ott volt az asztalunk megtérítve reggel, gyümölcs, dínje, barac, finom ételek, kenyér, paprika, paradicsom, minden. Egyiket meg sem kóstoltam. Hát mit evett? Csoki is, tudjátok, ilyen chipszerű, nem tudom pontosan a nevét, ilyen műzésszerű, de ilyen csoki is kis kagylóságból áll, csak azt fog hajlandó enni a kóval. Hát jó gondoltuk, jön az ebéd, hát akkor majd eszik mást is. Jött az ebéd, megint szépen meg volt tejétve, rőzsám minden finomat készített. Hozzá sem úgy semmi, nem mit evett. Újra azt kérte, csoki is chipszet, és az anyuka volt olyan okos, hogy meg is adta neki. Aztán jött a vacsora, gondolta, talán már megérzett valami normális kajára is, és megint mit kapott? Megint ugyanazt kapta, csokoládé, csokoládéval. És mondjuk anyukának, hogy ez nem lesz jó, hogy hát mi lesz ezzel a gyerekkel, hát ilyeneket fog enni folyamatosan szerinted. Sok cukor, sok csoki, reggel, délbe, este, semmi gyümölcs, semmi zöldség. Mire számíthat majd? Például cukorbeteg lesz, igen. Erre vannak a fogai. Nem ez egészséges. Tehát az egészségnek és a testünknek vannak törvényei, amire a Jóisten figyelmeztet bennünket, hogy tartsuk meg, ki is törekedjetek erre jó, becsüljük meg és legyünk hálásak azért, hogy Jézus az ő testéhez hasonló testet alakulott nekünk. Köszönöm a figyelmeteket, jó? Mehetek erre.
Kedves testvéreim, talán kitaláltátok, hogy miről fogunk beszélgetni. A Jóisten alkotott nekünk egy csodálatos szervezetet, egy testet, ami Krisztuséhoz hasonló. Jézus néven nevezi a zsidókhoz írt levélben, azt mondja, hogy testet alkottál nekem, és Jézus ezt az emberi testet, amit nekünk is alkotott, olyan nagyon megtisztelte, hogy az örökkévalóságban ebben a testben lesz Jézus, és van. Mint amiben mi vagyunk. Érdemes gondolkodni erről, érdemes foglalkozni vele, mert egy hatalmas kiváltság az, hogy Isten bennünket erről tájékoztat, és nagyon sok mindent elmond az emberi testről. Most ne beszéljünk a szellemi képességeiről, a csodálatos gondolkodó képességéről, érzelmi világáról, akaratáról, képzeletéről és egyebekről, csak pusztán az emberi testről. Tegyük fel a kérdést, hogy vajon miért alkotta Isten az emberi testet, mi a célja és terve vele, és mit vár tőlünk, hogy mi hogyan bánjunk a testünkkel. A legelső dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy a 139. Zsoltár 13. 16. versében nézzük meg, hogy az Isten igéje mit ír erről a testről. Dávid önmagán csodálkozik el, és önmagát szemléli, és azt mondja itt a Zsoltárban, talán a 13. verstől olvasom, bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Dávid elgondolkodik a veséjéről, a testéről, a csontjairól, az életéről, és ámul rajta, és megköszöni az Istennek, és látja, hogy Isten gondviselő szeretete, kegyelme építette fel a testét, amikor ő még nem is volt, és hozta létre. Hiszen ezek a megszületendő gyermeknek az ujjai már mozognak, a tüdeje, a szíve, a veséje, a mája, a belei mind mozognak, működőképesek, és ez egy csoda, amit az Isten alkotott. És rögtön talán az első gondolat, amit így kérdés felvetésénél eszembe jut, hogyha viszont elromlik ez a test, hogyha megbetegszik a test, akkor vajon kihez kell fordulnunk, mihez forduljunk, hogy tanácsot kérjünk. Hogyha valakinek elromlik az autója, akkor kihez megy? az autószerelőhöz. Ha az óránk elromlik, akkor nem a csizmadiához megyünk, ugye, hogy segítsen rajta, hanem az óra szerelő mesterhez, az óráshoz. És így, hogyha a testünk elromlik, akkor a teremtőhöz kell mennünk, aki alkotta az emberi testet, és ő tudja, hogy mire van szüksége, és hogyan alkotta. Ezért egy hatalmas üzenetem van Istennek a mi testünkről, hogy vajon hogyan bánjunk vele, és mit kell tennünk ahhoz, hogy a testünk egészségét visszanyerjük. Titokzatos dolog az élet. Amikor olvastunk arról, illetve a Bibliában tájékozottunk arról, hogy Isten a sárból, a porból, a homokból, az agyagból hozta létre az emberi testet, akkor arra gondolhatunk, hogy az ásványi anyagok a legfőbb alkotó részei az emberi testnek. Hogyha például elégetjük a növényt, az állatot és az emberi testnek az összes anyagát, akkor mi marad a végeredményként? Ham. Ásványi anyag. Úgy tűnik, az utóbbi évtizedekben világossá vált a tudomány és ilyetmű kutatás részére, hogy az ásványi anyagoknak óriási szerepük van az emberi test egészségére nézve, hogy megfelelő mennyiség. És pont ez a szegény kisgyerek, akiről beszéltem, aki csak csoki teve csokoládéval, annak a szervezetében nem lesz megfelelő mennyiségi ásványi anyag, mert a méregtelenítés, a gyógyulás szükséges ahhoz, hogy legyen megfelelő mennyiségű ásványi anyag a szervezetben. Na most tegyük fel a következő kérdés, hogy vajon milyen céllal készítette Isten a testünket? Mi volt a szándéka vele? A Korintusi első levél 6. fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat, és nézzük meg, hogy mit ír a Biblia erről. Pontosan tájékoztat bennünket a Jóisten, hogy mi volt a célja az emberi testtel. A Korintusi első levél 6. fejezet 19.-20. versében ezt olvassuk. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Érdekes, itt ki is mondja azt, hogy a mi testünk nem a miénk, hanem az Isten a tulajdonosa. Nagyon sok ember átveszi a tulajdonjogot a teste felett, de most ne ezzel foglalkozzunk. De így azt mondja Isten, hogy az volt az emberi testtel a rendeltetéseihez célja, hogy templom legyen. Hogy benne lakozzon az Isten. Hiába készítünk kézzel csinált templomot, mondja a Biblia, ott nem lakik az Isten. Egyetlen egy hely volt a földi történelemben, ahol Isten lakozott, a jeruzsálemi templomban, ahol a dicsőség felhőjében, a sekinában leszállt oda, és a figyláda fölött tartózkodott, de amikor elhagyta Isten ezt a templomot, akkor távozott Jeruzsálemből és a földről az Isten lelke. És Isten azt mondja nekünk, hogy ez a célja a te testeddel, és az enyémmel, hogy templom legyen. Ott lakozzon az Isten. Azért ez nagyon megtisztelő, nem? Hogy Isten ezt a helyet választotta lakhelyéül, a te testedet és az én testemet, a bennetek lakozó Szentlélek temploma legyen, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Ez volt a célja Istennek, és hogyha ebben a templomba mi befogadjuk a Szent Lelket, ha megnyílunk, akkor azt mondta János apostol János evangéliuma 7. fejezetében, akkor örök életre buzgó víznek kutfaja lesz ez a test, és kiáramlik belőle a szeretet, a lélek mások felé, és üdítő forrásként másokat is megelégít és boldoggá tehet. Az Isten lelkét közvetíthetjük embertársaink felé, és egy hatalmas kívánság, de hát szóba kell állnunk azzal a szomorú ténye, hogy az emberi test megromlott. A bűn miatt, azt mondja a Korintusi első levél 15. fejezet 56. versében, hogy a halál fullánkja a bűn. Bejött a fullánk a bűn az életbe, megfertőzte ezt a testet, és minden képességünk, szellemi, fizikai, lelki képességünk, a testünk összes működő képessége megromlott, és beindult az öregedés folyamata, a betegség folyamata, és ez az emberi életet megfertőzte, és teljes mértékben megrontotta. Azt mondja Pál apostol, több helyen is mondja a Biblia, hogy romlott lett, romlandó, tetőtől talpig nincs a testben épség, és ezáltal az emberi test egy végletes, maradandó romlást nyert. De Isten kegyelme jött, jó hírt közöl számunkra. Ilyetek szerintem így nem a... Én szerintem a többieket is zavarja, mindenki odafigyel, és így nem szerencsés, hogyha az Isten igényének a hatása kicsit eltávolodik. Szerintem imádkozzunk érte, hogy tudjon lecsendesedni, és akkor megnyugszik. Köszönöm. Péter apostol első levelében, a második fejezetben egy jó hírt közöl számunkra a Biblia, a jó Isten, azt mondja a 24. versben. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Milyen érdekes, itt is a testében, Krisztus az ő testében vitte fel a mi testünknek bűneit a fára, és a szellemi, lelki bűneinknek minden dolgát, és a bűnöknek meghalt, helyettes áldozatunk lett, hogy mi az igazságnak éljünk, és egy óriási kijelentést tesz itt a Biblia, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ézsaiás könyve 53. fejezetét idézi szó szerint itt a Biblia, és mind a két helyen a héberben is, és a görögben is múlt idő van. Ami azt jelenti, hogy múlt időben történt, megvalósult, lezajlott, elvégeztetett, nincs mit hozzátenni, kész eredmény, a gyógyulás. Mindenki számára, aki persze ezt elfogadja és elhiszi. Az ő sebeivel gyógyultatok meg. Nagyon érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy a Biblia, amikor valaki beteg, akkor a gyógyulást a jövőbe helyezi, hogy majd meg fogsz gyógyulni, vagy a jelenbe, hogy meggyógyulsz. De a Biblia ezzel ellentétben azt mondja, hogy a múltban van a gyógyulás. A múltban. Az ő sebeivel gyógyultatok meg. Nagyon érdekes. Tehát gyakorlatilag a Krisztus áldozatában kész van a mi gyógyulásunk. Inkább az a nagy kérdés, hogy akkor mi hogyan tudnánk ezt megragadni? Hogyan tudnánk ezt befogadni? Hogyan tudnánk élni vele? Hogyan tudnánk hittel ezt megtenni? Tegnap voltunk Füreden, este beszélgettünk erről a kérdésről, és egy asszony volt ott, Hajdúszoboszlóról egy testvérünk, akinek szívműtétje volt ott a füredi kórházban, pillentyűcsere, nagy műtét, és erről beszélgettünk vele, hogy a gyógyulás kérdése. És nagyon érdekes dolgot mondott el, hogy Isten akkor vette el tőle az aggodalmat, a halálfélelmet. Hát gondoljátok meg azért ott feküdni leállított szívvel, vajon fel kell-e? Amit a Római Levél 12. fejezet első versében mond ki a Biblia. Kérlek benneteket, nyissuk meg itt a Bibliánkat, és nézzük meg, mit mond. Hogy mit, milyen választ vár tőlünk Isten arra, amit ő tett a mi testünkkel, és az ő gyógyítására, mit válaszolunk mi? Az ő bűntől és betegségtől való gyógyítására. Azt mondja a Római Levél 12. fejezet első verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tisztelőteket. Azt mondja itt a Biblia, hogy ezt a testet, amit Isten nekünk adott, ami aztán megromlott a bűneink miatt, de ő helyreállította a váltság által, és meggyógyította az ő vére által, ezt a testet, ennek a test fölött való tulajdonjogot adjuk át Istennek. Mit jelent ez? Ha valakinek bérelt lakása van, akkor ki a felelős a lakásért, ha valami történik vele? Tessék? A tulajdonos. De ha valaki tulajdonos és vesz egy házat vagy lakást, és valami baj van vele, akkor ki a felelős? A tulajdonos. Azt mondja a Jóisten, hogy a tulajdonjogot a testünk felett adjuk át Istennek. Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. És azért mondja, hogy élő, mert az Ószövetségben, amikor az állatokat áldoztak fel az oltára, akkor minden állatot előtte megöltek. A vérét kiengedték, jelképezve Krisztus áldozatának a vérét, és az halott állatot feltették az oltárra, és különféle módon bántak vele, hol elégették, stb. De azt mondja az Isten, ti ne öljétek meg magatokat, ti élő emberként, élén a ti testeteket, figyeljetek, szálljátok oda a ti testeiteket, tehát nem azt mondja a szellemünket, meg a lelkünket, hanem a ti testeteket ajánljátok Istennek, áldozatul, élő áldozatul, szent áldozatul, mert az ő helyén megszentelődik. Más helyen is mondja a Biblia, hogy szentelje meg az Isten benneteket mindenestül, testeteket, lelketeket, mindeneteket. Az egész lényünket Isten szeretné szentíteni és gondviselésébe venni, mert ha az ő kezébe helyezzük a mi testünket, a mi életünket, a mi sorsunkat, a testtel való bánásmódot, akkor Isten megígérte azt, hogy ő gondoskodik róla. Sokkal jobban, mint mi. Sokkal jobban bánik vele, mint mi. Ahogy gondolkodtam ezen a kérdésen, találtam egy igehelyet Ézsaiás könyve 27. fejezetében, ahol a színború szőlőről énekel az Úr. Az ő szőlője jelképezi az ő népét, de még szorosabban talán jelképezi a hívő embert, és azt mondja, hogy őrizem azt, gondozom azt, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek ellen. Azt mondja, hogy Jóisten, ha mi a testünket átadjuk neki, a mi életünket, akkor azt őrzi, gondoskodik róla, vigyáz rá, de hogyha tövis jő és gaz, csatára megy ellene. Szerintetek, hogy a tövis és a gaz, ez mit jelenthet? Mire gondolsz? Jön egy bűn. Jön egy törvényszegés. Jön egy rossz bánásmód a testtel, akkor Isten szembe megy vele, és cselekszik, és vigyáz rá. De még azt is mondja a Jóisten itt a igében, hogy kétféle módon vigyáz ránk, és bánik velünk megújító, gyógyító módon, az egyik a Szent Lélek által, ami ha a Szent Lélek a testünkben lakozik, mint templomban, hát a Szent Léleknek mi a jellemzője? Békesség, szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szerénység, mértékletesség, önuralom. Belülről a Szentlélek munkája bennünket, bennünk az isteni életet, és gyógyít. Azt írja Ellen a Nagy Orvos Lágyomán című könyv, jól emlékszem, 70. oldalán, hogy az a szeretet, amelyel a megváltó járja át az ember egész lényét, éltető erő, gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derült és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, gyógyító, éltető örömet. Szerintetek ez gyógyerő a testnek? Azt mondja a Római Levél 8. fejezet 11. verse, hogy megeleveníti Isten lelke a ti halandó testeteket. Megeleveníti. Éltető erő támad benne, mint ahogy Ádám orrába belefújta, a sárból készült szobor orrába belefújta Jézus az élet leheletét. Megpesdült, megdobbant a szíve, életerő támad benne, és elkezdett működni, élni, cselekedni. A másik pedig, ami óriási gyógyerő, több helyen is ír erről a Biblia, nagyon érdekes, azt mondja például a 107. Zsoltár 17. versétől, hogy az Isten népe ellene fordult, már megutálták az ételt, közeledtek a halálhoz, és ekkor Isten kiküldte az ő szavát, és meggyógyította őket. Az Isten beszédében gyógyerő rejlik. És egy másik ige pedig, azt kérlek benneteket, nyissuk meg a Bibliánkat, Példabeszédek könyve 4. fejezeténél, szintén az Isten szaváról szól, mint gyógyerőről. Példabeszédek 4. 20-22. Így olvasom. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédémre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Erre nem is gondoltunk volna. Hogyha hangzik az Isten beszéde, ha olvassuk az Isten igéjét, Azt mondja itt, hogy az egész testednek egészség lesz és élet. Kérdezem tőletek, hogy volt már olyan tapasztalatotok, amikor úgy komolyan, alaposan kézbe vettük a Szentírást. Elkezdtük olvasni. Csak úgy önmagában. És éreztük, hogy az isteni lélek kapcsolódik a mi lelkünkkel. És éreztük, hogy tanácsol, vezet, megvilágít dolgokat, gyönyörködünk az Isten beszédében. Voltatok ilyen helyzetben? Biztosan, ugye? És éreztétek, hogy az a hatás, egy légkör vesz körül bennünket, egy éltető erő az Isten világa. Ez gyógyító tényező. Tehát ezért nekünk létszükséglet, hogy kézbe vegyük az igét. Mondja Jézus azt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak élete van, örök élete van. Mert abban van az élet. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten. Az Isten igéje, igazság, élet, csodálatos erő. Tehát érezzük kiváltságnak. Most így a szabadságban, ahogy otthon voltam, gyakorlatilag ezzel töltöttem a szabadságomat, hogy állandóan Jóisten világával foglalkoztam. Nem azért, hogy valamiről beszélnem kell valahol, nem azért, hogy prédikálnom kell, nem azért, hogy valamire készülni kell. Tudatosan nem készültem semmire. Tudatosan elhatároztam, hogy nem fogok semmilyen megfelelő helyzetbe kerülni, hogy meg kell felelni valakinek. Örültem, hogy nem kellett semmiféle szolgálatot vállalnom, ennek is nagyon jól esett most. Csak a jó Istennel önmagával foglalkozni. És ez olyan nagy öröm volt, olyan felüdítő, gyógyító erő éreztem, hogy rendeződnek át a dolgok bennem, alakulnak át a gondolatok, a helyzetek, úgyhogy jó ilyen helyzetet is teremteni. Tehát te, kedves testvéreim, az Isten igéje és a lelke gyógyít bennünket. Akkor a következő kérdésünk a zárás előtt, hogy akkor vajon mi a mi felelősségünk? Hogyan bánjunk ezzel a testtel? Vajon mit vár el Isten tőlünk, hogyha átadtuk neki a tulajdonjogot? Ha átadtuk valakinek a tulajdonjogot, akkor ez azt jelenti, hogy Istenem, ekkortól kezdve ezzel a testtel te bánj. Te mondd meg, hogy mit tegyek vele, te mondd meg, hogy hova vigyem, hogy hova utazzak, hogyha Afrikába rendelsz, akkor Afrikába megyek, hogyha ide, akkor oda. Te mondd meg, hogy mit tegyek. Te mondd meg, hogy hogyan éljek, hogy mennyit pihenjek, hogy mennyit dolgozzak, hogy hogyan bánjak ezzel a testtel. Ha beteg vagyok, akkor te mondd meg, hogy mit tegyek, hogyan használjam az életerőt, és rád akarok figyelni. Önuralom. A Szentlélek gyümölcsei között ott van a mértékletesség, az önuralom. Most itt ennél a pontnál mindannyian egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy vajon a mi életünkben, a ti életetekben, hogy áll ez a dolog, hogy hol vannak azok a pontok, ahol az Isten lelke bennünket megfed, vagy bátorít, vagy elhatározásokra késztet, hogy mit kell változtatnunk abban, hogy ezzel a testtel vajon mi hogyan bánunk. Hosszú leírás van a Bibliában több helyen is erről. Pontosan elmondja, hogy sokan úgy bánnak a testükkel, hogy paráznaság, mértéktelenség, tolvajlás. Szóval nagyon durva bűnöket sorol fel a Biblia, öléstől kezdve mindenféle fajta bűnök tömkelegével, és azt mondja, hogy ezek nem örökölhetik, ezeknek a teste nem örökölheti Isten országát. És utána elmondja, hogy ti viszont, akikben a Szentlélek lakik, ezektől tartsátok magatokat távol, és szenteljétek meg magatokat, és adjátok magatokat Istennek. Isten akarata a ti szenté létetek, mondja 1 Thesszalonika 4:3. És a Biblia önuralomra hív bennünket, a híres igeszakasz, amit Pál apostol mond a Korintusi 1. levél 9. fejezetében, biztosan mindannyian ismerjük, hogy az atlétákhoz hasonlítja az atléták küzdelméhez a győzelmes életnek a küzdelmét, és ott van egy érdekes kifejezés, hogy Pál apostol azt mondja, egyes fordítások mondják, meg Szolnadnál Kacsi szokta ezt idézni többször régebben, hogy öklözésről van szó, hogy önmagamat öklözöm, önmagammal szembeszállok, önmagamat megfegyelmezem, hogyha valamiben vétek az Isten törvénye ellen. De a Biblia még itt sem áll meg, hanem megy tovább, és ez a csúcspontja az Isten tervének, ami testünkkel a Filippi levél 3. fejezetében található. Szeretnék felidézni előttetek Filippi levél 3. fejezetében. Olvasható. A 8. verstől olvasom az igét. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, a szemét, és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem, és találtassam ő bennem, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. 20. versről folytatom. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a mi megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonlóvá legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint, amely által maga is alávethet mindeneket. Ez az Isten terve a testünkkel, hogy el fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket, és örök életre alkalmassá teszi, és Krisztus testéhez hasonlóvá formálja. Milyen érdekes! A teremtéskor Krisztus testéhez hasonlóvá teremtette az embert, de mi elrontottuk ezt a nagy ajándékot. Krisztus, hogy a mi szintünkre leereszkedjen, az isteni testét felcserélte, isteni lényét felcserélte emberi testtel. Itt elvégezte a megváltást, bemutatta a győzelmes élet útját és a megváltás csodáját. És mit tesz végül? Visszaalakítja a mi testünket az ő testéhez hasonló formára. És ő maga is örökké emberfia marad, mert ennyire kitüntette az embert, az emberi testet, hogy isteni formával öltöztette. Azért próbáltam ezeket a gondolatokat testvéreimmel ütetek felvillantani, magam előtt is, hogy becsüljük meg ezt a testet, amit kaptunk. Gyakorlatilag az emberi élet, ahogy figyeljük az embereket, arról szól, hogy folyamatosan rombolják az emberek ezt a testet. Az egész élet arról szól, hogy szinte folyamatosan szembeszállnak a törvényeivel, hogy nem becsülik semmire. Voltak olyan keresztény közösségek, ahol megvetették ezt a testet, ahol ellenségnek tekintették. A Biblia a Szentlélek templomának nevezi. És Isten lakhelyének tartja, fogadjuk el Istentől ezt a nagy ajándékot, hogy fogadjuk be a Szentléleket, becsüljük meg a testünket. Kérjük Istent, hogy vegye át a tulajdonjogot a testünk fele. És itt most mindannyiunk tulajdonképpen egy ilyen prédikációnak egyetlen egy célja van. Nem az, hogy egy új tanítás, hogy valami régi tanítást felelevenítsünk, és megismételjünk ezt, hogy hát igen, ezt tudtam, meg hallottam, ismerem, meg ismerős, vagy szép volt, vagy nem volt szép. És mert ennek egyetlen egy célja van, és nem titkolom ezt a célt, de a Biblia se titkolja. Hogy döntsetek. Hogy határozzátok el. És én is. Én is elhatároztam. A testemet átadom Krisztusnak. Szánjátok oda a ti testeteket. Élő, szent és tiszta áldozatot. Adjátok át Istennek a tulajdonjogot. Engedjétek, hogy ő érvényesítse rajtatok a gyógyulást és a gyógyítást. Tegnap az a hölgy, a szívműtéten átesett, hogy azt mondja, hogy tudod Attila, úgy éreztem magam, hogy ott van előttem egy hatalmas kincses kamra, lezárva. És én oda mehetnék ahhoz a kincses kamrához, és hitáltal felnyithatnám. És a mennyei kincsekből részesülhetnék. Mert kész ez a kincses kamra. Mert el van készítve. És ott van a kulcsa a kezünkben, a hit, az odaszállás és az elfogadás. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mai napon szálljatok erre időt, hogy gondoljátok át ezt az isteni tanítást, ezt a bibliai üzenetet, ezt a felhívást, hogy szálljátok oda a ti testeiteket, élő, szent és tiszta áldozatul. És a Jóisten ezáltal tulajdonosa lehessen a mi testünknek, és el tudja végezni azt a munkát, amit mi úgysem tudunk elvégezni. Mi csak kontármunkát tudunk végezni ezzel a testtel. Amen. Jó atyánk, hálással köszönjük néked, hogy gondod valami életünkre, testünkre, hogy van üzenetet számunkra, hogy a teremtéskor alkottál egy csodálatos ember testet, megtiszteltél bennünket ezzel a testtel, Istenünk, és add, hogy tudjunk téged ezért dicsőíteni és magasztalni, hogy el tudjuk ismerni ezt a hatalmas ajándékot, amivel bennünket megajándékoztál. Add, Istenünk, hogy megbecsüljük, és Krisztus testéhez hasonlóvá alakítsd a mi életünket. Add, Istenünk, hogy át tudjuk neked adni teljesen a tulajdonjogot a mi testünk felett, hogy engedelmesek legyünk a te törvényeidnek, az életmód törvényeknek, Istenünk. Külön kiváltságként az Anvednél kapott, Istenünk, egy hatalmas üzenetet, egy egészségügyi üzenetet, mert szeretnéd elkészíteni bennünket, a mi testünket az örökkévalóságra, Istenünk, add, hogy mi ezt meg tudjuk ragadni örömmel, hálás szívvel, hogy eszerint tudjunk élni. És add nékünk a te szent lelkedet, Istenünk, hogy bennünk munkálkodva el tudja végezni azt, amit mi úgysem tudnánk elvégezni. Köszönjük, Istenünk, ezt a kiváltságot, ezt a hatalmas ajándékot, amivel bennünket megajándékozol. És add, hogy most mindannyiunkban szülessenek döntések, elhatározások, arra nézve, hogy hogyan bánunk ezzel a testtel. Hogy majd az örökkévalóságban Krisztusunk a te színed látásában, hozzánk hasonló emberi testben üdvözöljünk téged, már megdicsőült testtel, hogy az örök hazában együtt lakozhassunk. Jézusunk által kértük ezt, jó atyánk. Amen.